Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában is egyre erőszakosabb a keresztény ellenesség. Vessünk gátat neki, míg nem késő. Erre szólított fel az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Azbej Trisztán, a bécsi székhelyű európai keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő központja legfrissebb, néhány napja publikált jelentését ismertette, amely szerint tavaly 35 európai országban 2444 keresztény ellenes bűncselekményt jelentettek, köztük 232 erőszakos cselekményt. Az államtitkár kiemelte, a leginkább érintett ország Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. 1300 nélkülözővel vett részt közös ebéden Ferenc pápa a Vatikánban a szegények világnapján. A vatikáni audiencieteremben felállított asztalokon lazanyát, fasírtot és zöldségköretet szolgáltak fel. A Szentatya szokás szerint az egyik asztalnál foglalt helyet. A római és olasz plébániákról érkezett vendégeket a Vöröskereszt önkéntesei kísérték. A szegényeknek szentelt nap alkalmából egész héten ingyenes szakorvosi ellátást biztosítottak a Szentpéter tér egyik oldalában kialakított rendelőben borbély szolgáltatással és zuhanyzókkal. Ferenc pápa 2018-ban vezette be a szegények egyházi világnapját, amelyet minden évben a szegények oltalmazójának tartott Szent Márton ünnepnapja utáni vasárnap rendezünk meg. A Szent Péter Bazilikában délelőtt bemutatott szentmisén Ferenc pápa áldását adta 13 kulcsra, amelyek a világ 13 országában építendő menedékeket jelképezték. Rászorulóknak szánt otthonokról van szó, amelyeket a 2025-ös jubileumi szentév alkalmából a Vatikán finanszírozásával a Fanwin Homeless Alliance egyházi szervezet hoz létre Ausztráliában, Brazíliában, Kambodzsában, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Csillében, Kosztarikában, Szenegában, Tanzániában, Tongában, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Szíriában és Ukrajnában. A pápa megjegyezte, a világban tapasztalt tömeges éhezés problémája megoldása mellett az apró gesztusokra is figyeljünk, amit minden nap tehetünk saját környezetünkben. A Szent Atya az egyház, a kormányok, a nemzetközi szervezetek cselekvését szorgalmazta. Ismételt békefelhívást tett, és az Ukrajnában, a Közel-Keleten, Myanmarban és Szudánban folyó háborúk leállítását sürgette. Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olaf Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a brazíliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban állna Putyinnal, európai vezetők pedig nem. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak, az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvényszövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. A tárcavezető közölte 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%, 26-ban pedig 2,9%-os hiányt szeretnének elérni és megvalósítani, úgyhogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondos órát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Ha szabad egy kicsikét személyesebb kérdést is feltenni, akkor érdeklődnék, hogy hogy történt az, amikor téged a jó Isten elhívott erre a hivatásra. Mikor érezted úgy azt, hogy ez egy személyes, csak neked szóló, csak neked intézett hívás volt?
Hát nem most volt, de olyan, mintha tegnap lett volna. Hát a Jóisten kegyelméből 34. éve szolgálok a Ferences szegény gondozó nővérek közösségében, és olyan végtelen hálás vagyok az Istennek, és azt tudom mondani, hogy ez így egyre nagyobb öröm. Az Istennek a szereteténél nincs nagyobb. Annak a öröménél, hogy az övé lehetek, nincs nagyobb. Nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve az Úristen részéről, hogy ő meghívott, és hogy neki élhetek. Nem tudom szavakkal kifejezni azt, hogy ki ő, és akkor ki vagyok én, és hogy ő mégis mivel ruház fel. Milyen nagy dolog az, hogy ő önmagát adja az eukarisztiában, és Isten nem személyválogató. És azt tapasztalom, hogy Isten mindenkinek nagyon-nagyon adja magát, függetlenül attól, hogy egy neki szentelt szerzetes pap, vagy házas, vagy fiatal, idős, hogy neki nem ezek a kategóriái, hanem inkább az a kategóriája, hogy az én szívemben mekkora hely van számára. És hogy sokkal inkább ez számít. Mert lehet édesanya nagy lélekkel, és képes befogadni az Istent és az ő kegyelmét, és egészen közel lenni, és lehet szerzetes, szükmarkú és szükkeblű. Tehát, hogy az Isten nem személyválogató. Ő egészen adja magát nekem mindig, és neked, mindnyájunknak. Nagyon megrendítő, hogy ő egészen adja magát nekem. És akkor ez csak arra hív, hogy én is egészen adjam magam neki. Mindig, minden helyzetben. És akkor emellett minden eltörpül. Ezért sajnálom, hogy ma annyira a cölibátus ilyen, sokszor csak a hiányokra fókuszálunk, hogy mi nincs meg annak, aki a tisztaságot válassza. De látjuk-e, hogy mi van meg? Tehát, hogy mit kapok? És attól a hiány lehet hiány, tehát, hogy nem félre ne ért, és nem akarom ezt bagatelizálni, de hogy a fókuszom a hiányon van-e, vagy annak az ajándékán, akit kapok, vagy aki engem megajándékoz, vagy látom-e a megajándékozottságomat, hogy ki az, aki magát adja nekem, és ő hogyan adja magát nekem, akkor emellett minden eltörpül. Szóval, hogy ez valami olyan mélységesen nagy dolog, hogy nagyon-nagyon megtisztel engem az Isten. Hogy ő nem nézi az én kis gyengeségeimet, vagy kis hülyeségeimet, hanem ő akkor is adja magát nekem. Hogy neki tényleg csak a szívünkkel, és nem a bűneinkkel foglalkozik. De menjünk oda-vissza, hogy az Isten hogyan hívott meg engem. Hát ez óriási. Ugye én nem most volt, innet kanyarodtam el ide. Én Kolozsváron nevelkedtem. Egy nagyon-nagyon jó ifjúsági közösségbe vezetett az Isten a Ceausescu diktatúra legszürkébb napjaiban. Egy csodálatos ifjúkorom volt a Kolozsváron, a monostoron, a György Balázs papbácsi helyezték oda, fiatal pap volt, és fiatalokból, egyetemistákból fantasztikus ifjúsági közösséget hozott létre, és hogy ő gitárral, akkor még óriási dolog volt a 80-as években, mindenkit oda énekelt, oda hívott, egy olyan személyes szeretetet tapasztalhattunk meg, hogy ott éltem meg azt, hogy mit jelent, hogy szeret az Isten, mert ahogy ő szeretett bennünket, fiatalokat, ilyen szent bulikat szervezett, és hogy valahogy megtapasztaltatta azt velünk, hogy milyen jó az Istennel örülni, együtt lenni, nem is kívántuk a világ örömét. Annyira több volt, és más volt, és hogy a fokolár lelkiségű, és ferences lelkiségű volt ez a közösség. Nagyon-nagyon sokat kaptam én abban a közösségben, az alapokat, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten, hogy mit jelent egymást szeretni, és ez egy nagyon sokat jelentett nekem. Illetve a nagyszüleim Székelyföldön laktak, Csigdán falván, és nyarakat töltöttem a nagyszülőknél, és a székely emberek élete, kitartása, hite, munkaszeretete, ez mind nagyon-nagyon hatott rám. Ahogy mentünk ki a nagyszüleimmel, úgy mondják ott, hogy takarni, bugját rakni, Natata már hajnalban ment kaszálni, és ez volt a szabadságuk. Utána mi mentünk a bugját megrakni, hazahozni, a szénárszekér tetején ülni, ott a gyönyörű fenyvesek között. Hát nem tudom, amikor úgy az Istent a levegővel beszívjuk magunkba, kimondatlanul is. Sok ilyen élményem volt. A csíksomlyói szűzanyához onnett szerettem eljárni. A illegálisan tartott csíksomlyói ifjúsági találkozókra jártunk Kolozsvárról, és ez akkor úgy volt, hogy egész éjszaka utaztunk, szombaton akkoriban még iskolába jártunk, meg szombaton dolgoztak is az emberek, csak vasárnap volt a szabad nap. És akkor szombat éjszaka utaztunk, ott voltunk a Csitten vasárnap, vasárnap éjszaka visszautaztunk egy egész éjszaka, és hétfőn reggel beültem az iskolapadba, és nem voltam fáradt, hanem öröm, tisztelt, teljesen föl voltam dobva, hogy én elmehettem egy csíksomlyói ifjúsági találkozóra, ami ugye az egyetlen találkozó volt egész Erdélyben akkoriban, mert minden tiltott volt, és ez is illegális volt. Szóval nagyon sokat kaptam ifjúkoromban. Én nagyon hálás vagyok azért az időszakért. És akkor azt mondta közben az ifjúsági hittanórán, hogy jó Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert stop tábla van, mert hogy ugye be voltak zárva kolostorok. Na és akkor, hát én ilyen 14 év körül voltam, és akkor tuti van egy kivétel, és az én vagyok. Hogy mondhat ilyet bárki is, hogy Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert ki egy Ceausescu, egy diktátor, az Istenhez képes. Na nem, biztos, hogy nem. De azon lepődtem meg, hogy ez engem, mert a többieket nem zavarta ez a mondat, csak engem zavart, hogy ez engem miért mozgatott így meg, miért dühített így fel, és hogy miért mondtam azt, hogy akkor egy van, és az én vagyok. Az Isten hívását nem ember által kaptam. A légkör, amiben felnőttem, ez volt, hogy nincs, ilyen ma nincsen. Nincs előttem semmifajta szerzetesi példa, hanem egyszerűen a szívemben éreztem egy olyan hívást, ami olyan erős volt, hogy az így azt éreztem, hogy mindent visz, és ez egy ellenállhatatlan hívás. De persze miért mondanék ellen annak, aki engem a legjobban szeret? És akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valójában ki az, aki igazán az én szeretett vágyamat úgy igazán ki tudná elégíteni. Teljesen rájöttem erre 15 évesen, hogy nincs ember, aki ezt meg tudná tenni, és hogy ezt egyedül Isten tudja megtenni. Volt egy erős hívás, ami így egyre nőtt, de hogy volt bennem egy ilyen nagy alkalmatlanság érzés, hát hogy ó, Istenem, hát ez biztos, hogy nem, biztos, hogy nem engem hívsz, mindenki más, sokkal szuperebb, külön, nézd meg, uram, Kolozsvár egy félmilliós város, nézd meg, mennyi ember szaladott az úton, hát nem gondolod, vagy biztos nem rám gondoltál, itt valami tévedés van, szóval ezzel azért sokáig küzdöttem, ahogy biztos, hogy jól hallok valamit, vagy ilyenek, de hát nem szűnt a szívemben ez az egyre erősödő hang volt inkább, mint hogy szűnt volna. És hát nagyon-nagyon megszerettem Szent Ferencet, és az nagyon-nagyon vonzott, hogy így szeretném követni az Isten, és legfőképp a szabadság vágya vonzott Ferencnek, ahogy érezni akarja, tapasztalni akarja az Istent, mindent, hogy leveszi a cipőjét, hogy a földet érezze. Tehát, tehát hogy mindenütt megtapasztalni az Isten, de ezzel a természetességgel, meg a leprások iránti szeretete. Amióta az eszemet tudom, azt tudom, hogy az volt bennem, hogy vagy ápoló, vagy nővér, vagy olyan valaki szeretnék lenni, aki másokon segít. Aztán elkezdtem olvasni szent könyveket, Szent Erzsébet, a magyar szenteket, Szent Ferencet. Ez úgy történt, hogy nem lehetett kapni ilyen könyveket, hogy a papbácsinak volt egy szobája, és a szobán volt egy könyvespolc, és akkor az volt a kölcsönző, és akkor mindig kölcsönöztük tőle, és akkor olvastuk. Ő nagyon sokat szeretett prédikálni a fiatal szentekről. Száviói Szent Domonkos, Goretti Mária. Nagyon szerettem ezeket a fiatal szenteket. Szent Erzsébet nagyon-nagyon megmozgatott, tudom. De aztán az történt, hogy amikor 14 éves voltam, és volt a 8. búcsúztatón bankett, a barátnőmmel elszöktünk a végéről, és elmentünk a barátok templomába Kolozsváron, az a legnépszerűbb templom Kolozsváron, ahol a kommunizmusban egy szem barát volt mindig, akkor éppen Leonárd atya volt. Megkértük mise után, bementünk hozzá, hogy beszéljen nekünk a szerzetesi életről. Jaj, mondta, ez egy nagyon nehéz dolog, meg az nagyon távoli, meg az nagyon komoly, meg így, hát nem volt valami kedvcsináló. És akkor mondtuk, hogy de hát ezt mi szeretnénk, hogy esetleg nekünk erről, ja, hogy mi, és akkor egészen másképp beszélt róla. Hogy már egészen másképp, és akkor egyszer egy mise után kijött, és a kezünkbe adta a Ferences harmadrendnek, mert akkor még úgy hívták, a szabálykönyvét, és azt mondta, hogy mától kezdve a Ferences harmadrendben vagyunk, tehát ilyen ismerkedők és novícia. Húha! Persze mi ezt se lehetett, tehát a harmadrend sem működhetett, csak titokban. És egy év múlva mentünk haza az iskolából, bementünk a Leonárd atyának a szobájába, az íróasztalán volt egy feszület, nem a templomban, hanem bent a szobájában, letértepeltünk a feszület elé, és ott letettük a Ferences harmadrendi fogadalmat. De úgy, hogy ő nem tarthatott semmit, nem is a templomban, ezt is titokban kellett csinálni. Én messze laktam a barátok templomától, emlékszem, hogy mentem haza, és olyan boldog voltam, gyalogmentem, ez vagy 4 kilométer volt, és bementem egy templomba, ami mindig zárva szokott lenni, és emlékszem, hogy nyitva volt, és pont akkor kezdődött egy szent mise, de ez délután volt, amikor soha nem szoktak misét mondani, sehogy, se másutt, hogy valahogy így a kegyelem napja volt az, és ez már egy ilyen elköteleződés mindenképp az Isten meg Szent Ferenc lelkisége mellett. Anélkül, hogy különösebben nem tudom, milyen képzést kaptunk volna, de ez mindenképp egy első lökés volt. Bennem aztán nagyon erősödött ez a hívás, és akkor elhelyezték már közben ezt a fiatalatját, akkor neki írtam, és ő mondta, hogy egyszer le kell érettségizni, várjak ki minden. De én azt éreztem, hogy én biztos nem tudok már sokáig várni, mert ez bennem annyira erős. És akkor ugye hát Szent Klára életét nagyon szerettem, meg így olvasgottam. Tomás Merton, Avilai Szent Teréz, ezeket nagyon szerettem olvasni. Kb. A felét értettem, felét nem, de azzal foglalkoztam, amit értettem, és akkor rájöttem, hogy én nem monasztikus szeretnék lenni, hanem egy apostoli rendben, és akkor teljesen láttam, hogy ferences szeretnék lenni, és hogy olyan rendben, ahol az a szeretet, amit én Istentől kapok, meg megtapasztalok, hogy én ezt szeretném továbbadni másoknak, s főleg olyanoknak, akik rászorulnak valamilyen módon. Ez 16 éves voltam ekkor. Édesapám elhunyt 15 évesen rákban, a szüleim elváltak, és édesanyám nevelt bennünket, még egy nővérem van. Én nem beszéltem otthon erről, de persze azt látták, hogy minden nap szentmisére járok. Előtte nagyon szerettem operába járni, operettekre, volt, hogy hetente 3-szor is jártam. Voltak kedvenc operaénekeseim és operaénekesnőim. Mert Kolozsváron nagy kultúrélet volt, a magyarságnak a templom és a színház volt így a megtartója, és ezt így tényleg fontosnak is tartottuk. Ahogy ez így érett bennem, ezek aztán így elmaradoztak, szerettem klasszikus táncra járni, tehát úgy alapvetően egy ilyen élettel teli fiatal voltam, de hogy ezek így aztán elmaradoztak, és ez a vágy egyre erősödött, és akkor egy ismerősöm belépett a Ferences szegény gondozó nővérek közösségébe, és küldött nekem egy képes lapot, Szent Ferenc volt, azt hiszem, rajtam, és akkor, hogy honnan jött a levél, hogy Ferences szegény gondozó nővérek, és emlékszem, hogy ránéztem erre a képes lapra, Ferences szegény gondozó, hát megvan, hát én ezt keresem. Pont. Jó. És akkor, hát édesanyám sokat gondolkodott, hogy a rendszerváltás előtt már szeretne kijönni Magyarországra, és akkor így meghozta ezt a döntést, és mondta, hogy én mivel még 16 éves vagyok, kiskorú, vele kell jöjjek, és hát nem mondom, jó, ez is akkor sinem van. És akkor így kijöttünk Magyarországra édesanyámmal, és akkor mondtam neki egy adott ponton, hogy hát szeretnék eljönni meglátogatni a barátnőmet. Esztergomban mondta, persze, menjek. Édesanyám tudta, hogy én mindig jó körökben mozogtam ide, mindig elengedhetett ezzel a közösséggel, nem kellett engem féltsem, mert tehát ez egy jó közösség volt, nem volt olyan értelemben, mert buli, vagy pia, vagy szigi, vagy ilyenek, tehát, hogy nem túl sokat kérdezett, hogy most ilyen részletekben tudta, hogy jó helyen vagyok, tehát ő nem tudta, hogy az én ismerősöm hol van éppen egy szerzetben. Én már Erdélyben is jártam egy nővérekhez, akik még inkognitóban léteztek Szászvárosba, de hát már anyukám így nem tudta követni, hogy mikor hová megyek, úgyhogy erről semmit nem tudott, hogy most én a papbácsihoz megyek, vagy ehhez a közösséghez, tudta, hogy jó helyen vagyok. Így léptem be 16 évesen a rendbe, hogy becsengettem, és akkor mondtam, hogy jöttem meglátogatni barátnőmet. Én úgy mentem, hogy most belépek. És akkor az ebédnél ugye bejelentettem, hogy szeretném a felvételemet kérni, és mondták, hogy Isten hozott, megöleltek, és azóta Isten kegyelméből itt vagyok. Ez azért ma egy rendhagyó hivatás történetnek tűnik, de számomra meg nincs benne semmi rendkívüli, hanem kegyelem, ajándék.
Ez egy hatalmas kegyelem, hogy 16 évesen az ember már ennyire biztosan tudja, hogy hogy vezet az útja jó Istenhez.
Én alapvetően ebben semmit rendkívülit nem láttam, mert hogy minket nagyon önállóságra neveltek, meg abban a világban nem rágtak semmit a szánkba, mert már 14 évesen éjszaka vonattal utaztam a nagyszülőkhöz, átszállással, várakozás. Tehát, hogy egy ilyen önálló életre voltunk nevelve. Mai napig ezt a döntésemet nem bánom, és ma se tennék másképpen. Azt akarom mondani, hogy én olyan elszánt voltam, hogy külön kidolgoztam egy tervet, mert tudtam, hogy kiskorú vagyok, édesapám elhunyt, hozzájárulása már nem kellett, de azért édesanyámhoz vissza kellett menjek, de már nem aludtam ott, és kellett az ő beleegyezése. De én nagyon elszánt voltam, nekem volt egy stratégiám, kidolgoztam, ha nem engedem, elszökök. És ezt tényleg megtettem volna. Nem létezett olyan akadály, hogy engem bárki ebben megállítson. És ezt ma is így gondolom, de hogy édesanyám, nagyon hálás vagyok neki, hogy ő egy ilyen szabadságban nevelt minket, soha nem sajátított ki minket, nem kötözött magához. És ezt köszönöm neki, és akkor mondta, hogy menj. Hát tudta, hogy azért elég makacs vagyok, ha én valamit elhatároztam, az úgy nem fog csak úgy megváltozni, és akkor mondta, hogy menj, de jól gondold meg, de hogy így elengedett az utamra, és ezt így köszönöm neki, és azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. Akkor egy kicsit kemény voltam vele, így visszagondolok felnőttként, ő mint anya, de hogy valahol meg tiszteletben tartotta. Ahogy azt gondolom, a hivatáshoz kell egy elszántság. Tehát, hogy engem az, hogy ki mit gondol, ez engem biztos, hogy nem befolyásolt. Ez mindent visz. Nem is szabad, hogy bárkinek a véleménye, mert ha Isten hív, az mindent felülír. De tényleg elszöktem volna, biztos. De szerintem ezt anyukám is gondolta volna.
Csodálatos alapokat adott, hogy a gyermeke 16 évesen saját maga úgy dönt, és tudja, hogy mit kezd az életével. Azért egy 16 éves gyermek manapság szerintem nincs ennyire tisztában a dolgaival, az átlag. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a gyönyörű és teljesen egyedülálló hivatástörténetet, amivel téged elhívott a Jóisten. Szerintem a hallgatóink is nagyon szépen építkeztek belőle, illetve biztos sok ajándékot kaptak ebből a beszélgetésből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, és én is köszönöm a találkozást.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban befejeztük a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Klarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló hallgatóit. Győri András Timóteus bibliai igék hatása alatt kiformálódó hitéről beszélt Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A munkáját küldetésként megélő, már nyugdíjas egyházi médiamunkást, operatőrt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhatták a részvevők. Örömmel osztjuk meg műsorunkban tanúságtételét.
Nagy Tocsáról jöttünk, Nagy Tocsai testvérek is vannak itt, és majd be fognak mutatkozni, de fantasztikus Nagy Tocsának a története. A reformáció után református magyar gyülekezet volt, és a pestis járvány miatt kipusztult a környék. Cinkota úgy maradt meg, hogy vasvillákkal körbeálltak a falut, és nem engedtek senkit sérképzsebe. Nagy Tocsa viszont majdnem teljesen kipusztult. És ezért Nógrád Hont megyéből szlovákokat telepítettek be, illetve lejöttek, mert ott meg ugye nem volt már jégföld. Most ezek hozták magukon a nagyon komoly mély hitüket, nem telt bele egy emberöltő, tehát 30 év, és megépítették az első evangélikus templomukat. Ez az evangélikus templom, ez 814-ben épült, 700-as évek végén jöttek. Nem telik bele egy évszázad, és kinőtték a templomot, és már követelőztek, hogy legyen parrokus lelkészik, és ne filia legyen, és 1931-ben építették meg ezt a Sándi féle templomot, 7 hónap alatt, és ezek után jött egy hatalmas érvedési hullám, és édesapám így került ki Nagy Tarcsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a szegdien jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van, úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez egy nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A keresztségben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, mire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lesünk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait, illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltőn szerető Isten, ezért kell, hogy mi is így ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, A Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobbágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobbágy az földhöz kötött volt. A földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobbágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az égéket, most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 80 voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek négy előtt még a nagymamának a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztelési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott ígéskép. Ennyi meg gyönyörű, fekvős és mindenféle vadvirágos füzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltöltött a szívemet, a boldogság, hát én mennyire szerető ember vagyok. De félreértem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, vagy nem érthettem, és Mária és Márta történet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Papcsaládban nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe. De nem az egyik az dolgot akartam keresni. Benne voltam ebben a légkörben, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden. És mennyi időnek kellett eltelni, hogy átmenjek Máriába, ha Mártából. Tehát így éltem az életemet. A következő stáció, ami a bennevelő lelket kicsit már megmozgatta, mármint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmáció volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezzel a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magánygyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban két évig tartott ugye a konfirmációnk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebből az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem el a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 21-én este 9:30 a nagytörzsi imáznak a kis termébe, itt volt az olajkájában, nem a duhogot, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan ezért, azért, amazért, kisebb, nagyobb dolgokért, de hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idejöttem, mementük itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban, a Szentlélek szele, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem lévő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is. Előtte is volt egy ilyen lelkiismeretféle dolog, hogy hát az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia az így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem utánjátok, hogy jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk. És akkor az osztálytársaimnak mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból. Hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat. De ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrünkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretet lett teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymást terét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lila gőzbe, hogy mi is a házasság, de, hogy egymást terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottal tudtunk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, mert akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám illő eredellel. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forint múlt hónap közepén, és a Imola lányok jön az iskolából, a fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét legyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul azok fogja tudni csak borulma is, ha megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető az kilépett valami fura módon, egy hónappal korábban. És senkinek nem beszélt semmit, azóta azt se tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. 2 ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most 6-an voltunk, fejenként 2-t kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztosító ablak alatt hallgatózott, hogy, és nem adtunk hálát Istennek, és elmentünk vele, te jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimból, amikor az egyik riportalanyomhoz beállítunk, az öreg Balú néni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át. És akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávét és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és Isten nem fulladtam meg. És bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életében, és ő leírta, napra leírta, és elővette, olvasgatta hálát adott. És akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamegyek, te hogy is volt, és számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiában kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít.
Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enikő múltkori táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, majd ő megmagyarázza, hogy mi hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülébe soktunk mondatokat, és amire körbeért, már egész máshol volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életétét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó leszke volt az, hogy kint voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindult a buszon. Kávézgattam, olvastam az igéket és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle dolgok, témákért. Tehát micsoda fontos, a Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van, egy órával többet kell imádkozom. Hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy újra föl kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk feje után akarjuk csinálni. Amikor kint voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és az szokás volt Kanadában az, hogy a istentisztelet után összejöttek, és kávé, és ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek rám, megeszi a sütünket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy végre ott az Isten tiszteletnek, 20-an tordultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomban, mi is kijövünk az istenszeret után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsáról jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangált, hogy sétálgatott a faluba, és állandóan, amire a héven láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak, mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott ez a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy kell viselkedni, vagy hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg a előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem ilyen utómunkát is én csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyire a beszélgetést visszanézem, meg vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészét, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és állandóan mondtad, hülye vagy, nem értesz, hogy nem tudod megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Isten, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet. Itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az egész történet, amit ő elmesélt. Ez is, hogy ön van a YouTube-on. Vagy a kiskörösi Sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajni is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy beindult, belendült ott a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi heten ott körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonista, lelkész Gáncs Aladár, hogy a utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, vagy már öreg koromban elém állt, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk, mi, milyen a világ, már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium még hozzá, ez az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bizottakért.
Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, aki ez nemhogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. Aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különbözőféle szemek vannak a fürtön. Sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod. De mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.
Kedves hallgatóink, szélbulcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a missio.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. Műsorunkkal kapcsolatban visszajelezhetnek és üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Itt a Szent István.